Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, a mikrofon mögött Mészáros Erikát hallják. Mai vendégem Igás Andor testnevelő tanár, a Szilágyi Állam Református Gimnáziumból, és egy picit a tavaszi mozgásról, meg egyáltalán a mi magyarok által a tavaszi mozgásról, és azokról a százalékokról fogunk beszélni, hogy egyáltalán mi mennyit mozgunk rendszeresen. Nagy szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Én is köszöntök mindenkit.
Nemrég olvastam egy felmérést, mi alapján a környező országokat megnézték, hogy milyen százalékos arányban mozgunk rendszeresen. Megmondom őszintén, hogy rendkívül elszomorodtam, mert a rendszeres mozgók aránya között talán mi végeztünk majdnem az utolsó helyen. Az a kimutatás, hogy a mi országunkban az embereknek az 50%-a vallotta magát rendszeresen mozgónak, és nyilván a mozgáson belül is vannak százalékos megosztások, szerintem ez nagyon kevés. A környébeli országban volt olyan is, aki 96% rendszeres mozgást vallott be, hát nyilván a bevallott százalékban is azért lehetnek csúsztatások. Ez nem túl jó hír. Te úgy gondolod, hogy ez egyébként valóban így van?
Én is azt gondolom, hogy kevesebbet mozgunk, mint lehetne, viszont azért én nem gondolom ennyire őrületesen negatívnak a dolgot. Nagyon kellemetlen azért ez, hogy körülöttünk többet mozognak, de ez igazából motiválhat minket arra, hogy próbáljunk valamit változtatni. Úgyhogy, ha bár ennek az eredménynek nem örülök én sem, viszont ez egy lehetőség arra, hogy tovább lépjünk.
Mit gondolsz, hogy ha korosztályokon végigmegyünk, mert én rögtön azon kezdett futni az agyam, hogy melyik korosztály miért mozog, vagy miért nem mozog? Mert szerintem most inkább picit a végletekben vagyunk, hogyha megnézzünk korosztályokat, mondjuk nézzük a fiatalokat, mondjuk az általános iskolásokat. Itt is már azért szerintem leginkább ugye a szülő által adott példa, ami meghatározza, hogy a gyerek viselkedés, a gyerek mozgása mennyire lesz, akár rendszeres is később, hogy mennyire szereti, és akkor van a kütyűbajnokok, akik, ahogy halljuk, leragadnak a különböző internetes vagy különböző digitális holmiknál. Szerinted most a kicsiknél mi az az arány, aki becsületesen mozog, vagy rendszeresen mozog?
Van ez a százalékos kimutatás, ott például nem tudom pontosan, hogy az, aki mindennapos testnevelésen részt vesz, és ennek tulajdonképpen 12. évfolyamig mindenkinek részt kell vennie, 6 éves, 7 éves kortól, nem tudom, hogy ők azt vallották-e, hogy ők rendszeresen sportolnak-e, mert hogy elvileg a testnevelés órákon már, ha megcsinálja azt a kis mozgást, amit elvárnak tőle, vagy gondolnak a tanárok, hogy meg tudják tenni, az már előny lehet. Úgyhogy én nem vagyok teljesen biztos abban, hogy ez az 50%, ez annyi 50%, vagy ez a 32 és a 64 évesek közötti rész. Én egy kicsit tartok ettől, hogy nem teljesen pontosak ezek az adatok. Engem például nem kérdeztek meg, azt nem tudom, téged megkérdeztek-e?
Nem.
Jó, na mindegy, szóval én annyira nem látom ezt ennyire sötét oldalnak, de azt gondolom, hogy nekem most per pillanat, most jöttem haza egy 3 napos továbbképzésből, amit a Magyar Diák Sportszövetség tartott, és egészen új alapokra szeretnék helyezni a testnevelés oktatást. A cél az, hogy ne csak az iskolában, ne csak ha kötelező, akkor mozogjanak az emberek is. Én ez egy nagyon-nagyon nagy szuper elv. Én nagyon szeretem ezt, és aki versenysportoló, az pedig a nap délutáni részén, ha marad ide, igazából ez itt a sarkalatos még, akkor csinálja ezt pluszban, és dolgozzon kőkeményen, és menjen el az egyesületekbe, és mi testnevelő tanárok irányítsuk őket az egyesületekhez, hogyha van valamihez affinitása és kitartása.
Ez az új szemlélet nagyon tetszik nekem, mégis az a kérdés bennem felmerült, hogy mi az, ami egy gyereket mondjuk a szabad idejében való rendszeres mozgásra motivál, mert én azt gondolom, hogy ez az 50% valószínűleg inkább a felnőtt lakosság körében mozgó 50%-ot érinti. Tehát, hogy mi az, amivel lehet motiválni a gyereket? Mert én még most is azt mondom, hogy egy szülői példaadás, hogyha mondjuk a szülői sportol, tehát, hogy a szabad idejében igenis elmegy és csinál valamit, vagy a gyereknek azt mondja, hogy anya, vigyázz rád, mert én elmegyek mondjuk kerékpározni. Nyilván ez mondjuk kortól függően, hogyha valaki egy nagyobb távot akar megtenni, és nem tudja vinni saját gyerekét, hogy ez a példa szerintem sokkal dominánsabb. Biztos vagyok benne, hogy az iskolai testnevelésben nehéz ezt a szemléletet megoldani. Én azt gondolom, hogy akkor lehet, ha egy jó testnevelő van, és megfelelő eszközök vannak a birtokában.
Én valószínűleg az úgy sokkal egyszerűbb, hatékonyabb lehet. Azt gondolom, hogy még egy fontos dolgot hagyták ki ebben az előző példamutatósdiban, az pedig simán egyszerűen a támogatás. Ha csak tudatosítja a szülő, tudatosan beszélgetnek erről a gyerekkel, vagy valahol följön ez is, és a szülő lehetséges, hogy nincs ideje, lehetséges, hogy összecsapnak a feje fölött a hullámok, viszont támogatólag lép fel, és engedi, vagy promotálja a dolgokat, az szerintem az sokat jelent, nagyon sokat jelenthet egy-egy versenyen, nem is versenyen, egy-egy megjelenésen, egy edzésre elmenni, vagy egy bármilyen mozgásos részen, hogyha a szülő picit elmegy először, megmutatja, vagy azt mondja, hogy hát ismerek olyat, aki ezen részt vesz, és szerintem te is alkalmas vagy erre. Én szerintem ez a támogatás nagyon fontos.
Arról, hogy ezt a támogatást hogyan lehet a gyerekeknél igazi gyakorlati formába önteni, vagyis egy gyerekhez megtalálni azt a sportot, ami neki is tetszik, és ebben kitartóvá nevelni, erről fogunk tovább beszélgetni, maradjanak velünk.
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Igás Andor testnevelő tanárral, és arról beszéltünk, hogy hogyan is lehet a gyerekeket, a fiatalokat a rendszeres mozgás felé terelni, vagy legalábbis úgy nevelni őket, hogy az életben ezt is fontosnak tartsák, és azt említetted, hogy a szülői támogatás nagyon lényeges, igazad van, ezt valóban kifelejtettem. Mi az a felelősség, ami még a szülőt szerinted terheli? Mert én úgy gondolom, hogy nagyon fontos azt megválasztani, hogy meg is ismerjük a gyerekünket, hogy milyen mozgásforma való neki, de nyilván lehetőséget is kell adni, hogy többfélét kipróbáljon.
Többféle kipróbálásra eléggé sok lehetőség van. Itt Kiskunhalason, de országszerte teljesen nyitottak a klubok arra, hogy bárki bármikor lemenjen, megnézze, nagyon-nagyon örülnek neki. Szinte minden klubnál folyamatos gyerekhiány van, alapanyaghiány van, és hogyha megtetszik bármilyen sport, lehetőleg minél fiatalabban, de alapvetően szinte bárhol, vagy bármelyik életszakaszban, és van egy kis affinitása, van egy kis érzéke hozzá annak a diáknak, akkor nagyon szívesen dolgoznak együtt az edzők egyébként ezekkel a gyerekekkel.
Én éreztem egy szakadékot ebben a sportolási lehetőségben mondjuk az elmúlt 15 évben. Most viszont én úgy gondolom, hogy azért kinyílik, és sok-sok lehetőség van. Tehát a most felnövekvőknek szerintem jobb lehetőségeik vannak, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt. Tehát ott volt ott a sportváltásoknál, meg a klubok alakulásánál szerintem egy ilyen pauzás szakasz. Most térjünk át a felnőtt generációra, ugyanis arról beszéltünk, hogy ahogy a felnőttek keveset mozognak rendszeresen. Szerinted ennek mi az oka? Mondjuk, hogyha egy picit belekukkantunk a generációkba. Miért lehet az, hogy rendszeres mozgás valahogy nem válik életformánál bizonyos életszakaszban?
Nem olyan régen még az volt a trend, hogy a testnevelés órán ott próbáljuk meg teljesen kicsavarni az embereket, és poroszos oktatási rendszer alapján mi szupersztárokat és nagyszerű élsportolókat gyártsunk az emberekből, és ez bennük maradt. Klubszinten is van olyan, aki 16-18 évesen azt mondja, hogy jó, eddig ezt csináltam, én tegyük fel, úsztam minden reggel 8 kilométert, és délután edzésen pedig a többit, amit kellett, vagy futottam X mennyiséget, amivel iszonyatosan jó alapállóképességet is, és ilyen emlékezetből bármikor vissza lehet fejleszteni amúgy az izmokat, de annyira megcsömörlik ettől a folyamatos munkától, hogy teljesen szöges ellentétest szeretne utána, ha elkezd esetleg mozogni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a váltás, ez jót fog tenni, ez a tesis váltás, és azt gondolom, hogy most is van olyan, aki még mindig azt a típusú testnevelés órát tartja. Én is van, hogy olyan órát viszek be, ami poroszos is, megmutatom, hogy mi a rend és rendgyakorlatokkal is. És ez bennük van az emberekben, és hogyha mozgás, akkor a tesi óra és a tesi órának az élménye az nagyon sokat befolyásol abban, hogy valaki elkezd mozogni újra.
Mi van azokkal, akik mondjuk nem szerették a tesi órákat, felnőttek úgy, és nem is lettek rendszeres sportolók felnőttként? Őnekik milyen esélyeik vannak arra, hogy változtassanak, vagy milyen motivációjuk van arra, hogy változtassanak az életmódjukon?
Legjobb az, hogyha belső motivációt keresünk, és nem pedig külsőt. A külsőből nagyon sok van, tehát ahogy a tévét bekapcsolja az ember, vagy a számítógépet telefonra ránéz, egyből iszonyat mennyiségű külső befolyásoló motivációs tényezőt talál, mindenki nagyon csinos, és csak annak lesz reggel jó a napja, ami is nyújtózkodik a férjének a hálóingjébe, aki, vagy nem hálóingjébe, hanem ingjébe, aki nagyon karcsú, és lobog a haja, meg frissen vasalt minden rajta. Szóval külsőleg nagyon egyszerű külső tényezőt, külső motivációt találni, tetszeni szeretnék bárkinek, akinek, vagy meg akarom tartani azt, hogy tetszek neki, vagy én jó példát akarok mutatni a gyerekemnek, vagy tehát nagyon sok ilyen motivációs rész van, viszont hogyha belső motivációja lesz, hogyha mozgás szeretetéért próbálna elindulni, az lenne alapvetően a cél. Tehát külső motivációt nagyon könnyű megszerezni, vagy nagyon könnyű kapni, az se biztos, hogy sokáig motiválja az embert.
Mi a véleményed arról, hogyha valaki mondjuk egy egészségügyi problémával szembesül, ekkor hogy adunk választ rá? Mert én úgy gondolom, hogy az egészségügyi problémáknak biztos vagy benne, hogy nagyon nagy százaléka orvosolható lenne rendszeres testmozgással, nyilván az ahhoz kapcsolódóval, tehát most a cukorbetegségtől kezdve a vérnyomás problémákig, tehát hogyha bármit végignézek, úgy gondolom, hogy ezzel nagyon sokat javítani mondjuk a fizikai állapoton. Ez is lehet egy motiváció. Szerinted ilyen esetben most jelenleg a mai állás szerint mennyi ember választja a testmozgást, mint gyógyulási folyamat lehetőséget?
Úgy gondolom, hogy ez az orvosoktól függ, az orvos hozzáállásán függ, mert hogy az orvos az, aki meg fog tudni gyógyítani. Ha az orvos azt mondja, hogy akkor nagyobb eséllyel hiszem el neki, mint az, hogy most mi mondjuk konkrétan beszélgetünk arról. Nekem nem volt ilyen problémám, ezért én nem tudok, én nem vagyok jó minta, én nem vagyok jó példa ezzel kapcsolatban. Érdemes lenne olyat megkérdezni, aki kijött már abból a betegségből, most már nincs olyan problémája, pedig volt neki. Azt gondolom, hogy a környezetünkben elég sok olyan ember van, aki hasonló cipőben jár, és van olyan, akinek sikerült túllépni ezen. Lehetséges, hogy más típusú, lehet, hogy pszichés volt az alapja a dolognak, de nagy valószínűséggel, hogyha attól az embertől hallom meg a megoldást, aki ezt a módszert választotta, az segíthet.
Akkor most gyorsan mondok is egy példát, mert a múltkor hallottam, és nem bírtam ettől szabadulni. Tehát ez egy nagyon speciális, tehát a hallgatóknak is mondjuk, hogy nyilván nem ezt kell követni, de egy hölgy a fehér lisztet és a cukrot letette, 2 év után, tehát nem egy rövid időszakról beszélünk, 2 év után ilyen, nem is tudom, 40 és 50 kiló között fogyott, 7 fajta gyógyszert szedett, mindenféle problémája volt, és teljesen elhagyta a gyógyszereket. Tehát akkora változást okozott a szervezetében a súlycsökkenés, meg nyilvánvalóan valamennyi mozgást is ehhez ő hozzárakott, hogy ez működjön. Hihetetlen, nem mondom, hogy gyógyulásnak, hanem egy helyreállás, ezt inkább helyreállásnak mondanám, történt a szervezetében. Tehát ez azért én úgy gondolom, hogy nagyon jó példa, legalábbis engem mindenképpen
motivál.
Így van, motivál, vagy motiválna, hogyha mondjuk éppen a súly problémával küzdenék mással, de most egyelőre ennyi példaként azért érdemes sajta elgondolkodni, folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Igás Andor testnevelő tanárral, és sok mindent tudunk már százalékokról, de azért ezek én úgy gondolom, hogy egy közelítő értéket tesznek ki. Ami nagyon meglepő, hogy Magyarországon is elég magas azoknak az aránya, akik heti 5 óránál többet sportolnak. Tehát ez már azért a rendszeres sportoláson is túl tesz, ez inkább egy életforma, hiszen akkor az ember a szabadidejének a nagy részét azzal tölti. Neked mi a véleményed erről, hogy ez hogyan változott, vagy mi okozhat ezt a pozitív változást?
Én szerintem is pozitív változás. Úgy gondolom, hogy annyi lehetőség van most, hogy mindenki megtalálhatja azt a mozgástípust, amit ő szeret. Annyi versenyecske van, annyi megmérettetés, és ezek most egyébként divatosak, hogy én a 80 pluszos kategóriában, a senior 3-as nem tudom miben, második lettem, és közben azért lehetséges, hogy hárman indultunk, és az egyik végse, vagy hárman voltunk beírva, az egyik mégse jött, de ez egy nagyon menő dolog.
Szerintem inkább motiváló is, tehát azért
motiváló ez, is, igen.
Tegyük motiválónak, mert nyilván egy versenyre elmenni, és azért ezzel megcsinálni, tehát szerintem 80 pluszban már megcsinálni egy versenyt, szóval az is egy hatalom. Rendben. De mondjuk akár mondjuk 50 év fölött is megcsinálni egy versenyt, amikor ez már nem az életformák, szerintem ez egy óriási dolog.
Igen, azt gondolom, hogy igazad van. Úgy értettem az előzőt, hogy annyi lehetőség van arra, hogy elkezdje mozogni az ember, hogy szinte kikerülhetetlen, ha elkezd valamit csinálni, hogy nagyon megtetszen neki valami. Hogyha még nem tetszett meg valami, akkor az azt jelenti, hogy nem láttad még azt. De egyébként nagyon kicsi az esély arra, hogy a mozgásból semmi nincs olyan, ami neked közel áll hozzád, én úgy érzem.
Most nézzük azt, mielőtt választanánk sportágat, hogy szerinted miért motiváló mondjuk egy verseny, mondjuk akár mondjuk, tehát tegyük vagy egy kicsit lentebb a határt, mondjuk 40 év fölött, hogy együtt menjünk, hogy az élmény, a társaság, mi az, ami motivált egy felnőttet, vagy miért van szükség ezekre az élményekre, hiszen ez egy versenyélmény, nyilván itt nem biztos, hogy a győzelem az, ami számít, hanem egyáltalán az, hogy az ember azt mondhatja magáról, hogy ezt végig tudtam csinálni, és egy jó hangulatban tettem. Felnőttek is vágynak ezekre a sportélményekre?
40 pluszos, én már majdnem 40 pluszos vagyok, azért tudok erről beszélni. Úgy gondolom, hogy egy csomó mindent elérhetett az életében, viszont nagy valószínűséggel úgy érzi, hogy még azért van benne potenciál ilyen szempontból is, vagy bármilyen szempontból is, és hogyha megvan egy standard hétköznapi munkája az embernek, ahol sikeres esetleg, de nem annyira, vagy ha kevésbé sikeres, akkor meg pláne, akkor keres egy olyan pontot, ahol a többiek esetleg felfigyelhetnek rá. Én azt gondolom, hogy ez a korosztály kimondottan már elkezd adni arra, hogy a többiek mit gondolnak. megint csak. Volt egy időszak, amikor teljesen mindegy volt, hogy a többiek mit gondolnak, aztán jött egy olyan, amikor nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy mások mit gondolnak rólunk. A gyerek az megvolt, most már megvan a gyerek, és most már gyerekkel nem lehet takarózni, hogy az én gyerekem okos, az én gyerekem ezt csinálja. Ebben a korosztályban már megint saját magunkat kell előrébb tolni, azt tudjuk megmutatni másoknak. Többségében azt gondolom, hogyha ez egy ilyen kis ego növelő változat, ami szerintem nem hátrány. Jó az, hogyha jó példával akarunk eljárni. Úgy gondolom, hogy az előny, és ezek a mindenféle sport, mindenféle kategóriában, az amatőrtől a profig, az erőkifejtéstől az ügyességig, ezek abszolút könnyen alkalmasak erre.
Úgy gondolom, hogy tényleg valóban így van. Tehát van is miből választani, és szeretnének is megmutatni ennek a korosztálynak a képviselői önmagukból valamit. Az 5 óra pluszra mit gondolsz? Mert én úgy gondolom, hogy azért ez egy egészen más életforma lehet, ezt túlzásba vinni. Tehát itt ugye arról van szó, hogy mondjuk a lakosságnak a 30%-a több mint 5 órát sportol hetente. Ez azt jelenti, hogy egy komolyabb, nagyobb edzés, vagy hát az 5 óra pluszban én azt gondolom, hogy inkább már ez a 8-9-10 órások vannak benne, leginkább azok, akik versenyre mennek. Tehát ezért ez óraszámban is, illetve percszámban is nagyon-nagyon sokat tesz. Lehet ezt túlzásba vinni szerinted?
Úgy gondolom, hogy a testünk azért az jelzi. Van olyan, akinél az 5 óra per hét az már egy erősebb megterhelés, de végül is attól is függ, hogy milyen típusú az a mozgás. Hogyha van egy szakember az ott mellette, aki azért kontrollálja, akinek van tapasztalata, nem biztos, hogy az a cél, hogy legjobb legyen úgy, hogy sokkal, de sokkal többet kell dolgoznia, míg másnak érzésről beszélgetek éppen, vagy beszélek, hogy milyen vagy az érzékéről, hogy mennyi van benne. Vannak olyan szakemberek, akik ezt szerintem tudják kontrollálni, hogy mi az, meddig lehet elmenni. Az idősebb kategóriában az emberek egy része már azért kíváncsi, már azért figyel magára annyira, hogyha úgy érzi, hogy most elszállt vele a ló időben, akkor azt tudja kontrollálni.
De azért az álmainkat ne adjuk fel, úgyhogy érdemes sportolni akár 5 órát is hetente, hogyha ennyi nem fér bele, kevesebbet is, de mindenképpen sportoljunk, ezt tanácsoljuk, beszélgetünk még tovább, maradjanak velünk, kedves hallgatóink.
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Tavasszal érdemes egy picikét a sport felé fordulni, nyilván akik rendszeresen mozognak, azok tudják, hogy ilyenkor mit kell változtatni, de akik esetleg most szeretnének neki kezdeni egy új mozgásformának, azoknak is vannak lehetőségeik. Igás Andor testnevelő tanárral beszélgetünk tovább. A görkorcsoly jutott eszembe, régebben beszélgettünk már a futásról, sétálásról, túrázásról, de talán a görkorcsoly egy olyan sporteszköz, amit azt hiszem, hogy idősebb korban is, idősebb, szóval felnőtt korban is elő lehet venni, és ki lehet próbálni. Mi a véleményed erről?
Nagyon izgalmas új módszer, vagy új eszköz, én azt gondolom a felnőtteknek. Én nem voltam görkoris típusú, én abszolút labdás voltam, de most másik típusú ütős labdás sportban vagyok inkább benne, de egy nagyon izgalmas dolog, szerintem például én is az előző évben, előző nyáron tettem szert egy görkorira, tudás nélkül próbálkoztam vele, ami nagyon vicces volt. Tehát ez egy olyan kis mókás eszköz, amit abszolút én is ajánlok. Nagyon izgalmas. Nem az a monoton, sőt, azt gondolom, hogy aki most kezdi, mert én igazából az vagyok, aki most kezdi, az egy plusz olyan élményt kap, ami teljesen más, mint egyébként az átlagos, megszokott, begyakorolt dolgok.
Nagyon kell félni tőle? Mi az, amitől, mondjuk a felnőttek szerintem az eleséstől, talán ez az egyik legrosszabb, a sérüléstől félnek. Benned volt ilyen?
Bennem is, bár én azért kevésbé tartottam, ugye én bátornak érezem magam alapvetően, vannak hozzá védőfelszerelések. Igazából én nem is az eleséstől tartottam, hanem attól, hogy kilát, amikor elesek.
Igen, ez olyankor az ember mindig körbenéz. Egyébként a görkorcsolyát hogy lehet még használni? Szerintem egy új életforma jelleggel, mondjuk akár munkába járásra is lehet talán. Tehát, hogyha valaki hosszabb távot szeretne tervezni, ugye itt a tavasz, itt a jó idő, akár még ilyen variációban is lehet használni. Nyilván ehhez már kell egy rutin, kell hozzá egyfajta mozgásbiztonság, de akár még ezt is ki lehet választani.
Hát én testi tanárként működöm, én még odáig nem jutottam el, hogy görkorival menjek el odáig, olyan sokat még nem gyakoroltam, tőlem egy kicsit távol áll még, viszont abszolút el tudom képzelni, hogy elindul a általad szervezett görkoris munkába járós banda, és ez felfejlődik is, ország szinten a csodájára járnak. Nyugati kultúrában ez abszolút működik, azt gondolom.
Szerintem egyébként a görkorcsolyázás azért is jó, tehát nyilvánvalóan nagyon sok izmot megmozgat, ezt mindjárt meg is beszéljük, hogy mi mindent lehet vele fejlődni vagy fejleszteni, de azért mégis egy olyan szabad levegőn töltött sport, amiben lehet azért jó élményeket szerezni, hogyha jó pályát találunk itt akár Halason és környékén is, tehát olyan területeket, ahol azért jó lehet hajtani azt a görkorit, akkor mindenképpen jó élményekhez juthatunk. Mi a véleményed erről?
Igen, azt gondolom, én ebben az évben úgy kezdtem el görkorizni, hogy nálunk az iskolában van egy korcsolyapálya. Viszont, amikor ilyen kis napsütéses idő van, akkor most kipróbáltuk, és nagyon klassz kis palánk van körülötte, és ezért ez engem nagyon megnyugtatott, hogy gurulok, és akkor nem árok lesz a következő, amikor inkább le kell, hogy üljek lassítva, hanem a palánk megfog. Nagyon nagy biztonságot adott. Szerintem most azért már vannak olyan helyek, ahol nyugodtan ki lehet próbálni az első szárnycsapásokat, meg lehet tenni.
Szerintem inkább a felnőttek, mondjuk ez a monotonabb haladás, ez az, amit célkitűznek mondjuk a görkorcsolyával kapcsolatban. A fiatalok azonban trükköznek is. Kint a sportpályán azért én láttam egy-két trükköt görkorcsolyásoktól az ott lévő pályán. A levegő is megállt bennem, tehát az már egy nagyon fejlett szint. Szerinted a fiatalokat vonza a görkorcsolya, mondjuk, mint így szabadidősport?
Ez egy ilyen kis szubkultúra szerintem egyébként ez a görkori. Ugyanúgy a kördeszka, hasonlóan a rollerral, tehát ezek igazából egy olyan kis belső kör, ami szimpatikus lehet, attól függ, hogy milyen a beállítottság a fiatalnak. Szerintem ez jó lehet, érdemes azt megtenni, hogy azért megnézzük, hogy tényleg valóban ezzel a csapattal tudunk-e azonosulni. Mert nem biztos, hogy én oda mennék, akármilyen ügyes lennék, lehet, hogy nekem nem ez lenne az én stílusom, nem érezném azt teljesen praktikusnak, nem érezném kellemesnek a közeget, de azt gondolom, hogy ki lehet alakítani saját ilyen kis köröket, hogyha több ember jut eszébe azt, hogy én kipróbálnám ezt, van-e neked otthon korid? Neked egyébként van, Erika, korid?
Hát megmondom őszintén, hogy egy jégkorcsolyázom, a gyerekek korcsolyáját vártam, hogy nőnek, kellene egy jót venni magamnak. Én nagyon szeretnék görkorcsolyázni, hiszen az azért nagyon sokban hasonlít a jégkorihoz, tehát ugye az alapok meg a mozgás az úgy meglenne, úgyhogy ez nekem egy vágyam, hogy velük hasíthassunk a jó betonon. Uh-huh. Ez még hiányzik a listáról, inkább most a kerékpár van fókuszban. De egyébként valóban, ami eszembe jutott, miközben beszéltél, hogy ilyen kis klubokat alakítani, tehát a net világa az igazán tág, és itt aztán bármifajta mozgást megtanul. Leginkább mondjuk például a fiatalok körében akár egy görkoris trükköket, tehát azért ott alapoktól is van, aki ügyes videót talál, és nem rögtön a szaltóval kezdi görkorcsolyával, hanem az egyszerűbb dolgokat azért elég jó fel lehet építeni egy-két trükköt, amit azért meg lehet csinálni, mondjuk nyilván ehhez is fokozatosság, meg óvatosság kell, de talán ketten-hárma, hogyha összefognak, szerintem lehet, jó sülhet ki belőle.
Én azt a trükköt szeretném most per pillanat megtanulni, hogy kell megállni. A palánknál tökéletesen megy már. Haladni is tudok, már volt úgy, hogy elindultam hátrafelé is, és szándékosan, tehát nem csak a lejtőn visszafelé, úgyhogy ilyen apró lépésekkel kezdem, de az irányába megyek én is, hogy hátraszaltót csináljak majd.
Szorítunk neked, hogy így legyen, de azért vigyázz magadra, folytatjuk a beszélgetést, még a zenék után jövünk vissza.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Igás Andor testnevelő tanárral. A görkorcsolyát már ajánlottuk azoknak, akik új mozgásformával szeretnének megismerkedni. Én azt gondolom, hogy a rollerezés az azért egy reneszánszát éri, főleg azért, mert rengetegféle rollerből lehet választani, akár felnőtteknek is. A kerékmérettől kezdve föl se tudom sorolni, hogy mi mindenen lehet változtatni, vagy mi mindenből lehet választani. Szerinted a rollerezést a felnőttek mennyire veszik most komolyan, mondjuk, mint egy szabadidősport?
Látni embereket, akik rollerrel hasítanak. Jó pofának tűnik, nagyon egészen izgalmas izomcsoportokat mozgat meg az is egyébként, mint a kitöréseket csinálna a lábával ezt a speciális, meglehetősen erős, fejlesztő, erősítő gyakorlatot csinálna, miközben élmény, mert halad is, és gyorsan megyünk, és abszolút izgalmas, jónak tűnik.
Nekem egyetlen egy, ami így fenntartás benne, hogy egy picikét egyoldali sport, legalábbis nem vagyok erre biztos, hogy többen kétlábasak, tehát hogy mindkét lábról biztonsággal tudják hajtani. Talán ez azért lehet egy visszatartó erő?
Most az, hogy egylábas vagy kétlábas, úgy olyan szempontból nem tartanám visszatartó erőnek, hogyha haladni akarok. Esetleg azt, hogyha valaki tudatosan szeretné mindkét oldalát ugyanúgy erősíteni, abban az esetben igazad van. Én nem ismerek olyan rollerest, aki azt mondta volna, hogy hát másik oldalra is hajtja, hogy azonos legyen az erő, de ez egy nagyon klassz kis teszt lenne, hogy mennyi idő alatt tudsz esetleg a másik oldalon is menni. Ez koordinációs gyakorlat, ez egészen jól hangzik, ahogy mondod.
Utána meg jó visszaállni az eredeti lábra, mert az mindig ügyesebb lesz. Mi a véleményed a rollerezésről, mint munkába járási eszközről? Hiszen azért vannak olyan rollerek, amikkel elég jó sebességgel lehet menni, majdnem meg lehet közelíteni szerintem a kerékpárt, nyilván azért út adottság is, mondjuk egy járda adottságról beszélek. Sőt, vannak nagyobb kerekű rollerek, amik azért biztonságosabban haladnak akár a járda szakaszon is.
Gondolom, hogy a rollerrel járás az praktikusabb, mint biciklivel. Azért, mert hogyha kerékpárazunk, akkor összegyűrődik a szép ruha. rajta ülünk, itt pedig csak állunk rajta, picit-picit hajtjuk, hogyha lejtős a helyzet, akkor az még egyszerűbb a dolog. Fel lehet szállni buszra is egyébként, el lehet tárolni a munkahelyen, lehetséges, hogy olyan a munkahely, ahol nincsen konkrétan kerékpártároló. Úgyhogy ma ezt kell, hogy mondjam, hogy izgalmas. Itt Halason azért nem olyan gyakori ez a mozgástípus, de azért a nagyvárosokban eléggé elterjedőben van.
És akkor nézzük a fiatalokat, mert szerintem ők a csúcsa a rollerezésnek, mert ők nem csak haladnak, mennek vele, ugratnak vele, hanem tényleg mindenféle trükköt csinálnak, akár simán a betonon vagy egy járdaszakaszon is. Nekik szerinted melyik lehet a vonzóbb, vagy mennyire van mondjuk a listán százalékos arányban mondjuk a görkocsolyához képest egy roller?
A roller látványosabbnak tűnik számomra. Tehát, hogyha valaki meg szeretné mutatni, szereti az ő tudását kitenni másoknak, az abszolút látványos tud lenni, ahogy gurul, ugrat egyet. Én azt gondolom, hogy praktikusabb, egyszerűbb és stabilabb jobb kezdésnek mindenféleképpen a roller, hogyha látványt szeretnénk.
Akkor azt mondod, hogy ez lehet a vonzóbb a fiataloknak, akkor inkább először a rollert válaszolják, de egyébként valószínűleg így van, ahogy mondod.
Nekem úgy tűnik, valóban a görkori egy picit számomra első érzésre kislányosabb sportnak tűnik. Nagyon sok kislányt látunk, nagyon, nagyon aranyosan görkorizik a rózsaszínű görkoriával, ami nagyon jó, csak nem az a célközönség, és hogyha valaki menő akar lenni, akkor lehetséges, hogy nem azt fogja tenni.
Lehet, hogy igazad van, bár mondom, én amit utoljára sportpályán láttam egy görkorizót, aki trükköket mutatott, hát abban se rózsaszín, se kislány nem volt. Néhogy okay. Felszisztentem, hogy hú, biztos visszaérkezik, de mindannyiszor a talpára érkezett, és majdnem nem is tudom, ilyen 1.20-as, 1.30-as magassági föl tudott a rámpán menni, megugratni, tehát az hihetetlen volt számomra. Szerinted az extrém részét mennyien kedvelik, vagy mennyien választják mondjuk később, mondjuk akár a tinédzser korban, akár a görkorcsolyából, akár a rollerből, mondjuk az extrém sport részét, hiszen ebből is látunk egy csomó példát, sőt, rengeteg versenyt is most már.
A médiának nagy hatása van ebben, úgy gondolom, jók ezek az extrém sportok, csak ehhez olyan érzékkel, meg olyan habitus, akik szívesen megteszik ezt. Én nem vagyok annyira extrém sport fan, nekem jobb az, hogyha nem extrém a helyzet. Izgat egyébként, izgalmas, és szívesen nézem, tehát én bármikor megnézek bármilyen sportot, ami extrém, de azért az a gyanúm, hogy az extrém sportban benne, azért is extrém, mert benne van az erőteljes sérülés veszély. Én egy kicsit óvatosabb vagyok ennél. Ismerek olyan embereket, akik nagyon-nagyon ez irányba indulnak, akik már úgy vannak vele, hogy túl unalmas így normálban az élet, úgyhogy ők egy kicsit az adrenalintől jobban függnek.
Szóval valamiből választani, és hogyha nem is az extrém sportokat tűzzük ki tavasszal magunk elé, akkor is én azt gondolom, hogy mozogjunk mindenképpen. Én biztatom a hallgatókat, hogy javítsunk ezen az 50%-os rendszeres mozgási arányon, kicsit magasabbra emelkedhet, hogyha mindenki úgy dönt, hogy egy picikét az életébe ezt a sportot, vagy a rendszeres sportot bevezeti. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, köszönjük a tanácsokat és a beszélgetést.
Én is köszönöm.